Ma már megszoktuk, hogy a Balaton az egyik nemzeti kincsünk. A tó neve egybefort a nyaralások, fürdőzések, kirándulások vagy akár komolyabb túrák emlékeivel. Azonban a turizmus iparága csak az ipari forradalom után kezdett kibontakozni, és így a Balaton, mint fürdőhely és később turistaparadicsom ekkor született meg. Hogyan indította el a polgárosodás és a közlekedés fejlődése a legnagyobb tavunk infrastruktúrájának fejlődését? Kik és miért jöttek ide a 19. században, és hogyan változott ez az évtizedek során? Mikor és hogyan jöttek létre a mai nyaralóvárosok? Összefoglalva, hogyan vált a Balaton a magyar tengerré? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, ahol a mai adásban társszerkesztőm Katona Csaba lesz a vendégünk, és a Balatonról fogunk beszélni. Egy picit ugye a magyar turisztika, meg ilyen akár belföldi, akár külföldi turisztikának a kifejlődéséről is, de elsősorban arról, hogy milyen volt a 19. században a Balatonon nyaralni, vagy odautazni, és egyáltalán mi vonzotta oda az embereket, és Csaba, aki a Nemzeti Levéltár országos levéltárának munkatársa, és ezermester történészünk, már itt is van velünk. Szia Csaba!
Szervusztok, minden jót kívánok a kedves hallgatóknak!
Én azt hiszem, hogy először is hagyd kérdezzem már meg tőled, hogy mert egyszer már kérdeztem, hogy mi vonzott téged ugye a Balatonhoz, mint vizsgálódási terület. Mennyi meglepetés ért téged, amikor a Balaton 19. század, esetleg 20. század elejé történelmét kutattad, mert hogyha jól gondolom, akkor azért itt hát egy picit felkészületlenül érhettek téged is dolgok. Nem tudom, hogy milyen prekoncepcióval álltál neki az egésznek.
Hát prekoncepció az nem feltétlenül volt, ellenben értek olyan benyomások, amik egyértelműen abba az irányba tolták el az én érdeklődésemet, hogy komoly figyelmet fordítsak a 19. századi és valóban 20. század elejé Balatonra, tehát egyszerűen fogalmazva a reformkor, az önkinyúrulom és az osztrák-magyar monarchiai időszakának a Balatonjára. Ez két dologból tevődött össze. Az egyik az az volt, hogy 1991 nyarán elolvastam Ötvös Károlytól a Utazás a Balaton körül című munkát, és az a gondolatom támadt, hogy én ezt szeretném megcsinálni. És 91 nyarának a végén, augusztusban, hát egy olyan jó 10 napot töltöttem azzal, hogy körbejártam a Balatont, hol stoppal, hol gyalog, hol vonatom, de sikerült egy viszonylag komplex Balatonképet nyernem ahhoz képest, amire korábban gondoltam. Sikerült én is rácsodálkozni arra, hogy a Balaton az bizony nem csak a lángos, meg nem csak a vízpart, nem csak a strand, nem csak a diszkók, hanem ennél sokkal, de sokkal több, és nagyon gazdag és izgalmas múltja van. És ezt a benyomást erősítette az, hogy amikor elkezdtem a egyetemet, pontosan 1991 őszén, tehát a balatoni utazásom után, akkor ott belefutottam Kósa László tanár úr egyik órájába, ami kifejezetten a szabadidő és a nyaralás tematikáját járta körbe a monarchiai időszakára fókuszálva. Ennek ugye sorkolatos része volt a balatoni nyaralás is, és ez a kettő együtt indított el engem abba az irányba, hogy a Balaton kultúrája, a Balaton művelődős története, egyáltalán a Balaton történelme, az nagyon fontos legyen számomra, és innentől kezdve valóban meglepetés és sora következett.
Talán egy picit ilyen általános, nem akarok fotelfilozófiáig elmenni, de azért mégiscsak közelítsük már meg ezt a szabadidő, meg üdülés dolgot, mert hogy ugye egy picit hozzá lehet kötni talán az ipari forradalomhoz, szóval talán nem is véletlen, hogy te is, illetve mi is most a 19. századdal kezdjük meg ezt a vizsgálódást, de hogyan alakult ki szerinted az emberek életében a történelem során az, hogy szabad idő, hogy úgy szabad idő, amit hát akkor valami programmal el kéne tölteni, ami nem csak nem tudom, a faluban este összegyűlünk, hanem az, hogy akkor utazzunk. Egyáltalán ez a nyaralás üdülés intézménye, ez hogy vált úgymond nem csak a leggazdagabbaknak és a nemeseknek az előjogává.
Ez az kellett, hogy a gondolkodás mód egészen megváltozzon, illetve ennek részeként pedig az időhöz való hozzáállás. Gondoljuk végig, hogy mondjuk a 1600-as években elhangozhatott-e az a mondat mondjuk egy falusi környezetben, hogy hány óra van. Lehetett-e egyáltalán ezt értelmezni? És igazából arra a válaszra kell jutnunk, hogy nem. Tehát nagyon-nagyon sokáig a emberek jelentős részének a életvitelét, annak a ritmusát nem azt szabta meg, hogy hány óra van, hanem teljesen más dolgok. Egyrészt a természeti ciklusok, tehát teljesen más életvitelre szorítkoztak az emberek. hívják értelemszerűen télen, mint nyáron. Azon belül akkor keltek fel, amikor felkelt a nap, és akkor feküdtek le, amikor lefeküdt, lement a nap, ugyanis egész egyszerűen világosban lehet aktív életet élni, sötétben viszont nem, világítani meg nagyon-nagyon bonyolult dolog volt még ugye a modern eszközök feltalálása előtt. Ebből következően az, hogy hány óra van, az nem igazán volt értelmezhető, már csak azért is, mert a legtöbben nem is ismerték ezt a szerkezetet. És volt egy másik dolog, ami meghatározta az életritmust, vagy az életciklust, nevezetesen a különféle ünnepek. Tehát például meghatározó volt a húsvét előtti nagybőjt, vagy meghatározó volt mondjuk a Szent Márton napjával kezdődő másik bőj, tehát a vallásosság is egy fontos rendező elv volt. Ahhoz, hogy a modern értelemben vett szabadidő létrejön, az ki kellett alakulnia, és itt ez valóban összefügg az ipari forradalommal egyebek mellett, annak a modern polgári rétegnek, amelyiknek az életritmusát már nem a természeti ciklusok szabták meg, sem az éven belül, sem a hónapokon belül, sem a héten belül, sem a napon belül, hanem hát például az a városi hivatalvitel viselő réteg, amelyik mindig ugyanakkor elment munkába, mindig ugyanakkor hazament onnan, és innentől kezdve nem arra kellett figyelnie, hogy mikor van aratás, hanem arra, hogy mikor van munkaidő. Ugyanakkor ez a fajta munka, ez azzal is járt, hogy sokkal monotonabban telt az idő. Egy hivatali munka az olyan, hogy annak megvannak a rutinjai, megvannak a sztenderdjei, végezzük, és kialakult az emberekben az a vágy, hogy megtörjék ezt a monotonitást, megszakítsák ezt a folyamatosságot, és ezt hogyan lehet a legjobban megszakítani, úgy, hogy minden tekintetben eltávolodok a napi rutintól. Tehát nem azt csinálom, hanem magam döntök arról, hogy azon a pár napon vagy pár hétben mit csinálok. És nagyon szerencsés dolog eltávolodni fizikailag is attól a környezettől, ami a mindennapjaim részét képezi, hogy új impulzusok, új ingerek érjenek, részben más emberekkel találkozzak, részben más tájokat lássak, és mindezt, hogyha ötvözöm a szépség iránti vágyal, az üdülés iránti vágyal, egy idő után a testmozgás iránti vágyal, akkor jól megragadható, hogy miért a 19. században alakul ki a polgársághoz kötődően a tudatosan pihenésre fordított szabadidő fogalma.
Igen, az nagyon kerek volt így, és hát ne felejtsük el, hogy oké, még rendi társadalom, de a polgárosodás nyilvánvalóan előbb elindult, és valószínűleg hamarabb elindult, mint mielőtt így nevezték volna. Tehát ez a réteg, ez azért elkezdett kialakulni jóval hamarabb. Na de előtte egyébként jól sejtem, hogy ez tényleg csak a leggazdagabbaknak és a nem tudom, ilyen royal családoknak az ilyen talán olyan különleges előjoga volt, amit lehet, hogy egyszerűen nem is ismert a társadalom 99%-a, mégpedig az, hogy mondjuk lehet, hogy ők nem nyaralni mentek, de mondjuk látogatóba a nem tudom én milyen birtokra, ahol volt mondjuk a szomszédországban ismerettségük. Tehát, hogy így tudom elképzelni azelőtt ezt az elutazok és üdülök és jól érzem magam, hát, hogy is mondjam, csak fogalmát.
Azt ne felejtsük el, hogy a vasút térhódítása előtt az utazás nagyon lassú és nagyon kényelmetlen volt. Lehetett menni gyaló, lehetett menni lovaskocsival, lehetett menni hajóval, lehetett menni lóháton. Hát, hogyha mondjuk ezt napokig kell teljesíteni, akkor egy idő után abban nagyon-nagyon bele lehet fáradni. Tehát a legtöbb ember egész egyszerűen azért sem utazott, mert lehetősége se volt rá, anyagi háttere se volt hozzá, vagy egész egyszerűen nem is akart menni, mert hát pontosan tudta, hogy mivel jár. Megint mások kényszerből utaztak. Hát például az uralkodók, amikor járták a országukat, akkor az nem azért csinálták, mert ők azt élvezték, hanem azért, mert ez része volt, úgymond az uralkodói munkának. Ez még sok más emberről elmondható volt, de az a fajta utazás, ami arról szól, hogy kifejezetten belső késztetéstől hajtva, a kíváncsiság vágyától ösztönözve, örömöt keresve induljak el, ez valóban nagyon keveseknek adott meg. Egy dolgot ne felejtsünk el, ami viszont előzményeként említhető a 19. századi nyaralásnak, ezek a zarándok utak. Ugye az a zarándok utak, ezek döntően vallási alapon működtek. Gondoljunk például a ma is egyik legismertebb zarándok útra, ugye a Santiago de Compostela zarándoklatra. Ugye itt ennek a lényege, hogy elmegyek egy olyan helyre, ahol valamiféle csoda történt, és igyekszem ilyen lelki-spirituális utazással ötvözni a fizikai utazásomat. Viszont nagyon sok ilyen zarándokhelynek a végén volt úgynevezett csodatevő forrás, amiben, hogyha megfürödtek, akkor remélni lehetett, hogy valamilyen betegség meggyógyul a szembajtól kezdve a köszvényig. Ha jól meggondoljuk, ez már az egészségturizmus előzményeként fogható föl, nagyon komoly szakrális háttérrel. Ez a szakralitás a 19. században veszít a pozícióiból, nem is keveset, viszont az egészségre való törekvés az ugye ugyanúgy megmarad, tehát ne felejtsük el, hogy a legtöbb fürdőhelyre azért mentek nagyon sokan, mert gyógyulni akartak. És egy idő után ezeken a fürdőhelyeken majd kiépül az infrastruktúra, ahol el tudják tölteni a nem szigorúan gyógyításra szánt idejüket. Ez az infrastruktúra viszont már vonzotta azokat az embereket, és ők egyáltalán nem voltak betegek. Így lesz aztán a gyógyfürdőhelyekből szórakozó hely, de ez megint egy hosszú folyamat.
Igen, és ezt itt gyakorlatilag a kapitalista piac, meg ha nem is beszélhetünk ekkor erről, de annak a törvényszerűségei már eléggé megmutatkoznak, nem? Mert ugye az történik, hogy kialakul egy igény, és hát ezt az igényt, ezt valószínűleg a helyi lakosok, sőt egy idő után talán nem csak a helyi lakosok, nem csak felismerik, hanem szeretnének belőle nagyon jól megélni. Tehát azt gondolom, hogy ahogy elindult ez a gyógyturizmus, úgy elég hamar valószínűleg megjelentek legalább először azok a helyek, ahol egyébként el lehet tölteni az időt. Tehát nem maradt sokáig, mit tudom én, egy, nem tudom, hogy akkor beszélhetünk-e szállodáról, mint olyanról, de, vagy fogadóról, de nem maradt sokáig egy gyógyfürdőhöz tartozó fogadón belül ez az egész történet.
Ez pontosan így van, azzal együtt, hogy a helyi lakosok azok ebben nem igazán voltak érintettek, a vendégként jöhettek szóba, jellemzően egy fürdőnek volt tulajdonosa. Ez lehetett egy város, vagy vegyük az én kedvenc példámat, a balatonfüredi gyógyfürdőt, amit mindenki csak savanyú víznek hívott. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem a Balaton vize miatt ment oda bárki gyógyulni vagy nyaralni, a földből fakadó gyógyvíz, ezt hívták savanyú víznek, ez volt vonzó, ebbe lehetett részben fürdőkúrás révén gyógyulni ennek segítségével, és részben lehetett ivókúra segítségével. Gyógyulni. Ez gyakorolt vonzerőt a Füredre utazó emberekre. Viszont a következő a helyzet, ennek a tulajdonosa pedig nem más volt, mint a Bencés rend, aminek ugye Tihanyban van egy apátsága, Pannonhalmán van a fő apátsága, és a rend kezelésében van, a rend törekszik arra, hogy bevételre tegyen szert. Ilyenkor szokott elhangzani az a kérdés, hogy de hát egy egyházi intézmény az miért akar pénzt keresni, úgymond kapitalista módon. A válasz végtelenül egyszerű, önfenntartásra törekedtek. Tehát a Bencés rendi elmondata, óra et labora, imádkozz és dolgozz, abban bizony benne van, hogy meg kell dolgozni azokért a javakért, ami ahhoz kell, hogy a rend működni tudjon. Ilyen értelemben tehát magát a fürdőt is ennek megfelelően kezelték. És itt visszautalnék arra, amit mondtál, hogy Magyarországon 1867-ig nincs polgári társadalom, rendi társadalom van előtte. Ebben a rendi társadalomban az embereknek egymáshoz való viszonyát ma már elképzelhetetlenül erős módon határolja be, hogy ki hova tartozik, hogy főnemes vagy polgár, és nem sorolom tovább. Ugyanakkor azonban a fürdőt az bevételcentrikusan működteti a Bencés rend Balatonfüreden, aminek a lényege, hogy egyenlő összegér, egyenlő szolgáltatást kap mindenki. Tehát miközben még kanonizáltan jogilag fennáll mondjuk a reformkor éveiben a rendi társadalom, ennek minden hátrányával, gondoljunk 1848 követeléseire, a közteherviselésre, a jobbágyság eltörlésére, a nemesség eltörlésére, bent a fürdőn belül ezek a határok, ezek kicsit képlékenyé válnak. Hiszen egy nagyon szűkre szabott fizikai területen belül közel kerülhet egy másodé főnemes meg egy polgár. Ha tehát megvan valakiben a nyitottság, hogy közel legyen egy másik társadalmi réteg képviselőjéhez, ahol kvázi egy pillanatig, egy nagyon-nagyon töréken pillanatig és nagyon szűk fizikai téren mindenki egyenlő, mert fürdővendég és fürdővendég van jelen. Ha valaki itt közeledni, akkor itt közeledhet, tehát egy társadalmi erjedésnek, egy polgári viselkedés formának lehet a gyökere a fürdő. Ellenben, hogyha valaki ezt nem tudja elfogadni, akkor őt ez zavarni fogja, és akkor pedig a fürdő konfliktusok terepe lehet. A tapasztalat viszont az, hogy a Bencés rend egyértelműen úgy foglalt állást, hogy az egyenlő pénzét egyenlő bánásmódot érvényesíti, és ezt tekinti irányadónak, és a vendégek többsége nem a konfliktus, hanem a közeledés kereste, ami mindenképpen jót tett társadalmi szempontból.
Ez önmagában elképesztő. Erre most még mindjárt vissza akarok térni, csak előtte két szóban foglal már nekünk össze, hogy lehet tudni arról, hogy így mi történt a Balatonnal a 19. század előtt. Ott volt egy marha nagy tó, szép, északon szép hegyek, szóval, hogy így alapból ez ma, mint turisztikai vonzó célpont önmagában elég ennyit mondanom. Akkor valószínűleg azért nem így történt, ugye említetted az utazás nehézségeit is, de hogy így mire használták ezt a hatalmas tavat? Egyáltalán tudta-e mondjuk a Hajdú-Bihar megyébe, vagy szóval a hajdúságban élő ember, hogy van Balaton Magyarországon?
Tudni talán tudta, de különösebb befolyást nem gyakorolt az életére. Az a fajta tömegturizmus, ami a 20. században döntően 1945 után alakult ki, az még csirájába se ragadható meg a reformkor éveiben. A Balaton mai fogalmaink szerint majdnem úgy kihasználatlan, de azért csak majdnem, hogy mire használják. Használják például nádvágásra, ugye a partján ott van a nád. Ki lehet aknázni a Balaton tövező mocsarakat, ne felejtsük el, volt rá példa, hogy Fonyód vagy Tihany sziget volt, olyan mocsár vette körül, olyan láb vette körül. Ezt olyan értelemben lehetett kihasználni, hogy a rákokat, teknős békákat sokkal inkább a napi étkezés részeként tekintették, mint sem ma, már csak azért is, mert ugye ezek jó részt ma védett állatnak számítanak. Aztán ki lehetett használni télen jégvágásra, ugye a hűtéshez a télen megszerzett jeget lehetett használni jeges gödrökbe, jeges kutakba, ha kellő gonddal ügyeltek rá. Ki lehetett használni halászatra, és ki lehetett használni valamilyen mértékig természetesen hajó, kereskedelmi célú hajózásra is, például a festeticsek ezt meg is tették kezd helyen. De az, hogy a Balatont szépnek tekintsék, vonzónak tekintsék, vagy úgy nézzenek rá, hogy milyen jó csobbanni benne egyet, ez nem igazán volt példa a 19. század első feléig. Ahhoz, hogy vonzó legyen, ahhoz ki kellett, hogy alakuljon valóban az a fajta modern szabadidő, amiről az előbb beszéltünk, meg át kellett, hogy alakuljon az ember gondolkodása, hogy felfedezze a természet szépségét, és a városból, a már akkor túl zsúfoltnak, zajosnak gondolt városból elvágyakozzanak, és a pihenésnek a része legyen, hogy rácsodálkozzanak részben a természetre, részben pedig a Balaton esetében a történeti értékek iránti vonzalom is bejátszott, hiszen ott voltak a regényes várromok, ugye Csobán, Sztátika, Somló, és ezeknek a népszerűségét fokozta, hogy Kisfaludy Sándor ugye ezekről írta a regélyt. És ő pontosan telibe találta azt a köznemesi ízlést a 19. század legelején, ami vonzódott ezekhez a témákhoz. Ezt megelőzően a Balatonra úgy tekintettek, leszámítva ezt a néhány hasznosítási formát, hogy igazából egy kihasználatlan terület, sőt többször született arra a terv a 18. meg a 19. században, hogy szárítsák ki, mert ez a haszontalan víz, ha eltűnik, gazdag termőföld lehet a helyén, arról nem beszélve, hogy Somogy, Zala, Veszprém, Fehér vármegyéket elválasztja egymástól. Sőt, 19. században jelent meg olyan vezércikk, ami arról szólt, hogy a Balaton igazából egy gyilkos, mert minden évben emberek fulladnak bele, és a romantikus szép lelkek ebben látnak valami olyan dolgot, hogy ez gyönyörű, de hát nem, ezt fel kell számolni, ezt le kell csapolni.
Zseniális amúgy.
Sok minden változott, maradjunk annyiban, de amikor rájönnek arra, hogy a szépsége megvan a tónak, megvan a szépsége a északi parton levő hegyeknek, ott lehet finom bort inni, megvan a szépsége a fogas elkészítésének megfelelő módon, ez egy nagyon finom hal, még a halat nem szeretők is szokták szeretni. Akkor ez egybeépülve a Balatonfüreden már meglévő forgalommal, ugye oda gyújulni mentek az emberek, mert ez elindít valami újfajta szabadidő értelmezést, és elindít valami újfajta turizmust, ami aztán a 19. század a második felében úrászörűen fejlődni kezd.
Csak egy érdekességként akarom közbeszúrni, hogy nem véletlen az, hogy a 18. században is, mert főleg 19. században egy ilyen reneszánszát éri ez a, nem lehet jól lefordítani magyarra, ez a pastoral irodalom, amikor ugye a természetben a magány, tehát amit ugye reneszánsznál is láttunk, de hogy ez a magányos lét, ez a belső csend, ez újra, hát legalábbis azért rengeteg költőnél egyfajta ilyen piedesztára lett emelve. Nyilván azért is, mert el lehetett esetleg most már jutni oda. Tehát mondjuk nem 20 napot kellett szekéren zögykölődni. Azért ez nagyon sokat segített szerintem ahhoz, és a másik, amit ugye megfigyelhetünk akár a magyar költészeten is, ami azért általában le volt maradva egy 10-20 évvel az aktuális paradigmától, de akkor ettől függetlenül, hogyha a Kosztolányit olvasunk, akkor egyre jobban megjelenik ez a városköltészet és városi költészet, és abban az, amit te emlegettél, hogy igen, jó ez a város, meg nézzét, lecsek csattog a villamos, meg érdekes zajok vannak, de egyébként nagyon zsúfolt.
Ez egy sajátos kettősség, mert ezekből a városból elvágyó emberek bármennyire dicsőítették a természetet, pár igazi rajongó kivételével azért a városi kényelmene arra igényt tartottak. Tehát hogy nézett ki a 19. századi polgár zöldbe vágyódása? Elmenni, megcsodálni a természetet, de aztán ugyanúgy kényelmes ágyba aludni, ugyanúgy jót enni. Ez Budapest viszonylatában is működött. Pestnek ugye Buda volt a zöld része, gondoljunk csak a budai hegyekben kiépülő villákra, és így lett aztán a legközelebb üdülőhely Pestről nézve Buda. Ezt ma már így furcsa elképzelni, de ha jól meggondoljuk, nem teljesen logikátlan a dolog. Visszatérve a Balatonra, a következő a helyzet vele, ahhoz, hogy egyre többen látogassák, természetesen szükség volt az infrastruktúra fejlődésére. Most modellezzük a helyzetet, hogy lehetett elmenni a Balatonfüredre, és akkor vegyük azt a várost, ami a legtöbb vendéget adta a 19. század minden évében, Pest Buda, illetve 1873-tól Budapest, szóval, hogy innen hogyan lehetett eljutni a Balatonfüredre. Hát a reformkor évei ez úgy működött, hogy felült valaki a lovaskocsira, és ez minimum egy éjszakás kaland volt, mert Székesfehérváron, Várpalotán, de valahol útközben lovaskocsival egyestére meg kellett állni. És akkor Pestről indultam el, nem mondjuk Kolozsvárról. Tehát azért lássuk, hogy nem véletlen, hogy a Balatonfüred vonzereje a reformkor éveiben az elsődlegesen Pest-Budára gyakorol nagyon komoly hatást, azon kívül pedig a környező megyéknek a nagyobb városai, elsősorban Fejér, Somogy, Zala, Veszprém megyék, tehát mondjuk, de emellett említettem, hogy Győr, Pápa, Veszprém, Székesfehérvár, ezek a városok, Kaposvár, azok, ahonnan elég sok vendég érkezik, és egy kivétel van, a külföldiek közé tartozik, ez Bécs. Ez akkor változik meg, amikor a vízre teszik a Balaton első űrhajóját, ugye Hertelendi Károly és Széchenyi István kezdeményezésére kerül a vízre a Kisfaludy, ez ugye Kisfaludy Sándor tiszteletére nevezték el. Kisfaludi 1847-től szolgálatban áll, innentől kezdve egyszerű megközelíteni a Balaton, hiszen már csak Balaton keneséjékkel elmenni Pestről lovaskocsival, ott föl lehet szállni a Kisfaludira, a Kisfaludi meg komként keresztül szeli a Balatont, megáll Balatonfüreden, elviszi oda a vendéget, meg visszahozza a vendéget. Ami viszont döntő módon megváltoztatta a megközelítésnek a módját, az a vasút megjelenése volt. 1861-ben a Fiumét, a Magyarország Korpus Separátumaként létező tengeri kikötőt megcélzó déli vasút 1861-ben eléri Szántódot, majd 1863-ban Siófokot. Innentől kezdve a kedves vendég Pestről felszáll a vonatra, elmegy Szántódig, később Siófokig, a Kisfaludi pedig immár komként szállítja a Balatonfüred és Siófok között a kedves vendégeket. Tehát az utazás módja leegyszerűsödött, gyorsabbá és kényelmesebbé vált, és erre azonnal reflektált a Balatonfüredi fürdőnek a vezetősége is. Tegyük rögtön hozzá, hogy a fürdő aranykora, fénykora, bármennyire szeretjük imádni a reformkort, nem a reformkorra esett, mert a reformkori nagyszerűségét általában azzal szokták igazolni, hogy ott volt Széchenyi István, ott volt Kossuth Lajos, ott volt mindenki, aki a magyar reform ellenzéknek fontos embere volt. Azt kevésbé szokták hangoztatni, hogy mind Kossuth, mind Széchenyi roppant elégedetlen volt a fürdő fejlettségével, és hát pontosabban a fejletlenségével, és okkal. Viszont az a helyzet, hogy a 1860-as évek derekán mind a tihanyi apáti székbe, mind pedig a pannonhalmi főapáti székbe kapitalista módon gondolkodó, reformer, újító, nyitott szellemű, az innovációkra nyitott apát, illetve főapát kerül, Simon Zsigmond, illetve Kruvas Krisztóston személyében, és 1860-as évek közepén elindul a fürdőnek egy nagyon komoly, egyébként már elmaradt régóta esedékes fejlesztése, ami 1878-79-ig ível bő egy évtizedet fog le, meggyorsítja ezt a fejlesztést, hogy Balatonfüredre várják Erzsébet királynét, a magyarok szerete Sziszijét, aki végül is a porosz-osztrák háború miatt elhalasztja ezt a látogatást, és végül soha nem kerül rá sor, de a királynéi császárnéi látogatás is ösztönzőleg hat, hogy fejlesztjük a fürdőt, és igazából ez Balatonfüred aranykora nagyjából a századfordulóig.
Aztán, és akkor itt mit kell elképzelnünk, hogy miből hova fejlesztettek, tehát, hogy nem tudom, kiszolgáló egységek, vagy pedig maga a fürdő, ahogy kinéz, vagy hogy milyen mély, vagy hogy mekkora a medence, vagy tehát mi volt itt a fejleszteni való?
Mindezek együtt. Hogy néz ki egy jól felszerelt fürdő? Főleg egy olyan fürdő, ami a 19. század második felében immáron nem csak a gyógyvizével, hanem a kiépült infrastruktúrájával, és immáron a Balaton vizével is vonza a kedves fürdővendéget. Ott van például a Horváth ház, a Szentgyörgyi Horváth család tulajdona, itt rendezték a legendás annabálokat. Ez egy magánkézen levő ház, ez nem a bencések kezén van, ugye ez a Szentgyörgyi Horváth családé. Ez az első olyan épület, ami a Balaton partján kifejezetten és szándékoltan szállodának épült. Ott van aztán az Ófürdőház, meg az Újfürdőház, az Ófürdőház 18. századi, a Újfürdőház minden relatív 19. század első felében épül a föl, sőt az első negyedében egészen konkrétan. Itt lehet fürdőkúrákat venni, és itt is lehet kivenni szobákat, ott van a nagy szálloda. Mit kell azonban fejleszteni? Hát ott kezdődik az egész, hogy a reformkorban épül ki például Balatonon a kerek templom. A református hívek azok föl tudnak menni Füred faluba, Isten tiszteletre, de ezt nem tehetik meg a katolikusok, nekik Tihanyig kellene menni, mert Füreden nem volt katolikus templom. Most már van, a 20. században épült fönn a faluban is, de ekkor építik fel a kerek templomot. Most ez a komplexum elavultá válik 20-30 év alatt. Gyengék a szolgáltatások, nem jó minőségűek az épületek, egész egyszerűen egy 30 évig, ha nincs fejlesztés, az nyomot hagy. És ezt látják meg, ennek a hiányosságait látják meg az apát, illetve a főapát, és innentől kezdve ezeket az épületeket modernizálják, fejlesztik, jobb minőségű szolgáltatásokat nyújtanak, és az egészet betetőzik 1878-79-ben azzal, hogy pótolják a legnagyobb hiányosságot, felépítik az úgynevezett gyógytermet, vagy kurszalont. Ez egy olyan épület, és ma ebben vannak az annabálok, ami lehetőséget teremt a vendégekre arra, hogy amennyiben nincs szép idő, és nem fürdőkúrán van, el tudja tölteni tartalmasan a szabad idejét. Ebbe volt könyvtár, kávéház, étterem, bálterem. Tehát egy ilyen kulturális centrumot képzeljünk el, ami minden valójára valamit adó fürdőben egy alapvető intézmény kell, hogy legyen, de Balatonfüreden ilyen nem volt. Ezt felépítik ekkor, ennek lesz hátránya is, ekkor válik az Enyészetté a Balatonfüred első kőszínháza, valójában az egész Dunántúl első kőszínháza, a Balatonfüreden 1831-ben átadott színház, de az meg azért, mert 30 év alatt sajnos annyira leromlott az állapot, hogy gyakorlatilag már alkalmatlanná vált színészek befogadására, hogy el tudja egyáltalán látni a funkcióját. És azzal, hogy az Ófürdőházat, az Újfürdőházat, a nagy szállodát modernizálják, kap egy új emeletet, igaz, az már korábban a Horváth ház, felépül a kurszalon, ezáltal az egész fürdőtelepnek a minőség, a szolgáltatás átalakul. Ráadásul azt is felismerik a fürdővezetői, hogy érdemes önálló gazdálkodó egységként kezelni Balatonfüredet, tehát a 60-as évek derekán egész egyszerűen kiveszik a rendőz költségvetéséből, és innentől kezdve önálló bevétellel és önálló kiadásokkal dolgozik a fürdő. Ebbe van kulcs szerepe Écsi László fürdőigazgatónak. Mérlegeljük a évszámokat, 1830-as évek derekától 1891-ig tölti be a fürdőigazgatói pozíciót.
Hoppá.
Ugye ez egy elég szép út. A naplója elég izgalmas olvasmánynak tűnik, de világosan kiderül, hogy a világ legunalmasabb embere volt. Ugyanakkor azonban, hogyha valakit a fürdőtörténet érdekel, egy aranybánya az évtizedeken átvezetett napló. És innentől kezdve a fürdő immáron szigorúan vett kapitalista gazdálkodással, valójában megelőzve bizonyos mértékig a korát, egy olyan mintaszerű gazdálkodás folytat, aminek a révén komoly befektetések nyomán egy első osztályú fürdő válik belőle, Magyarország egyik legjobb fürdője. Ha a monarchia egészét tekintjük 1867-től, azért tegyük rögtön hozzá, hogy ott legfeljebb a felső középosztályba tartozhat, mert olyan hagyományos fürdőhelyekkel, mint mondjuk Baden-Baden, Ausztriában, vagy Csehország területén, Karlsbad, a mai Karlovivári, Marienbad, Marianszki Lázsnyi, Franzensbad, ezekkel nem tudja fölvenni a versenyt. De Magyarországon azért egy nagyon-nagyon kiemelkedő fürdőnek számít.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Ugye említetted azt, hogy találkoztak itt a különböző társadalmi rétegek a 19. század második felére, ez gondolom egyre inkább jellemző volt, és ezt kifejezetten úgy értem, hogy akkor már ugye kőkeményen megindult a polgárosodás, és akkor már, tehát kezdtek egy picit halványodni ezek a rendi különbségek. Biztos vagyok benne, hogy nem egy csapásra, tehát hogy 67-től már nem beszéltünk rendi társadalomról, ettől 68-ban még azért biztos benne voltak a társadalmi beidegződések az emberekben, de mondjuk, hogyha a század későbbi részeire nézünk, akkor ez már egy tényleges találkozó pontja volt immáron talán nem nemesnek és nem tudom polgárnak, hanem gazdagnak és középgazdagnak, mert azt azért nem feltételezem, hogy a legszegényebb réteg bármikor eljutott volna ide még akkor.
Hát nem volt jellemző, valóban Balatonfüreden nyaralni költséges volt, és hogy ilyen társadalmi kohézió terepe Balatonfüred, a válasz határozott igen. Nézzük meg azt, hogy kik nyaraltak itt mondjuk a reformkor éveiben. A szép irodalom, a korabeli újságok elsőlegesen természetesen a főnemesség jelenlétét hangsúlyozzák, indokoltam, mert a főnemességnek, az arisztokráciának a jelenléte az felülreprezentált. Ezzel együtt persze töredékét teszik ki a fürdővendégek egészének. Ugyanakkor azonban a köznemesség, aminek a jelenléte szintén nagyon-nagyon hangsúlyosan jelen van mondjuk a szép irodalomba, az a környező megyékből érkezik elsődlegesen, de már a reformkorban nagyobb lélekszámban van jelen a polgárság. A jellemzően városi hivatalviselő és elsődlegesen iparral, kereskedelemmel foglalkozó polgárság, de ahogy mondtam, ez a réteg mind a polgárság esetében, mind pedig a nemesség esetében az a környező néhány megyéből és azoknak a nagyobb városaiból kerül ki, illetve hát a polgárok Pest-Budáról, később Budapestről. Ahogy a országot a 19. század második felében kezdi behálózni a vasút, az döntően átalakítja a vendégkört is többféle tekintetben. Egyrészt Balatonfüred környékéről is könnyebben el lehet utazni máshova, tehát a hagyományosan Balatonfüredet látogató mondjuk veszprémi, somogyi, zalai emberek el tudnak jutni távolabb, ugyanakkor azonban távolabb vidékekről is könnyebb megközelíteni Balatonfüredet. Mit látunk tehát a monarchia éveiben, meg a századforduló, meg a század előn? Azt, hogy a polgári réteg jelenléte az még inkább kidomborodik, még inkább hangsúlyossá válik, de ekkor már nem elsődlegesen a környékbeli olyan városok, mint mondjuk Sümeg, vagy Győr polgárai dominálnak Budapest vitathatatlan elsősége mellett, hanem jellemzően távolabbi területük tehetős, nagy széles rétegű polgársággal rendelkező városai, mint például Kassa, Kolozsvár, Nagyvárad, Debrecen.
Hát mondjuk, hogy bocsánat, 19. század végén, 20. század elején, tehát a századforduló környékén ők már szinte végig vasúttal jöttek, nem? Mondjuk Kassáról.
Pontosan erről van szó. Tehát van egy igény, egy polgári igény, ami azt jelenti, hogy nyaralni akarok. Ez társul egy azon az igényel, hogy távolabb akarok kerülni a megszokott környezetemből, van bennem egy érdeklődés, és legfőképpen van erre lehetőség. Tehát igen, ez nagyon-nagyon összefügg a vasút kiépülésével. Ugyanakkor azonban Balatonfüred egy Eleinte nem annyira tudatosan, egy idő után pedig tudatosan találkozásra, ismerkedésre szolgáló hely is volt, tehát a fürdő az mindenkoron társadalmi tér. Mehetek én oda gyógyulni, mehetek én oda nyaralni, de az azzal jár, hogy rengeteg ismerőssel találkozom, illetve rengeteg új ismeretség köttetik. Megjelentették például, és újra kinyomtatták és kiszögezték az éppen fürdő nyaraló emberek nevét 1830-as évek végétől. Mi volt ennek a lényege? Mindenkinek meg kellett adni a három adatot, egy nevet, egy karaktert, ami lényegében egy státusz vagy foglalkozást akart, és egy lakhelyet. Na most ebből kettő elég jól fogható. Tehát mit tudom én, Kovács Béla, Molnár és Karcog. Ez tiszta ügy. Na most a következő a helyzet, hogy a Molnárral voltak a problémák, és most idézőjelben mondom ezt a Molnárt. Minden ilyen dolog, ami ugye transzparensé vált, hiszen kiszögezték mindenhol a fürdőben, hogy ki mindenki nyaral itt, hát ez az önreprezentációnak is a terepe volt. Magyarán fogalmazva mindenki azt mondott be, amit akart. Jókai Mór megadta a nevét a fürdőlistára íróként, képviselőként vagy magánzóként is, tehát hol ezt, hol azt, hol amazt mondta. Ez mindig az volt rá. A másik dolog, hogy arra is szolgáltak ezek a fürdőlisták, hogy meg lehessen nézni, hogy itt vannak-e olyan ismerősök, akik közel állnak az én szívemhez. Tehát megérkezem Balatonfüredre, mondjuk Bajáról, és tavaly megismerkedtem egy nyitrai emberrel, és elkezdem nézni, hogy vajon ez az ember itt van-e, és ha itt van, akkor keresni kezdem a fürdőn, hiszen tudom, hogy megint találkozhatom vele. Másrészt reklám célt is szolgáltak ezek a fürdőlisták, hiszen hogyha valami híresség Blaha Lujza, Jókai Mór ott volt, akkor ugye az ő neve az egyúttal szavatolta a fürdőnek a minőség is, hiszen egy ilyen szintű celebritás itt nyaral, az nekem reklám. És akkor ezt az egészet a kontextusba helyezzük, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon komolyan kell venni ezt a társadalmi tér szerepet, hiszen olyan ismerettségek, olyan kapcsolatok köttethettek Balatonfüreden, amelyek szolgálhatták két félnek a gazdasági kapcsolatait, a társadalmi kapcsolatait, és hát rengeteg házasság is a meleg ágya volt Balatonfüred, mert az ország távoli vidékein élő ifjak, hölgyek és urak itt ismerkedhettek meg, és számos ilyen esetről tudunk, hogy ebből eljegyzés, majd pedig házasság.
Na igen, mielőtt még megkérdezném azt, hogy Balatonfüred vezető szerepe meddig tartott. Végre beszéljünk a kocsmákról, szóval, hogy mikor hatott ez rá magára Balatonfüredre is úgy, hogy hát akár vendéglátóipari egységek is keletkezzenek, illetve mikor társult a nyaraláshoz hozzá véleményed szerint az, hogy este elmegyünk egyet inni.
Hát ez lényegében a kezdetektől megragadható. Jól lehet, eleinte ugye gyógyfürdő volt Balatonfüred, de még ha gyógyulni is ment oda valaki, nem lehet 24 órát azzal tölteni, vagy 12-t, ha a felét alvásra fordítom el nagyolva, hogy iszom, megfürdöm. Tehát kellett valamivel lehetom tölteni a szabadidőmet, wifi nincs, internet nincs, iPhone nincs, tehát akkor valami más kell. Ezt szolgálhatták kirándulások, szolgálhatta egy jól sikerült borozgatás a szőlőbe, de természetesen a kereslet és a kínálat a kapitalizmus törvényének megfelelően igyekezve kiegyenlíteni egymást. Tehát minden fürdőhelyen, így Balatonfüreden is, már reformkorban ott vannak a különféle szintű kocsmák, éttermek, vendéglők, fogadók. Nem véletlenül rendeznek rengeteg bált, egész egyszerűen azért, hogy valamivel el lehessen tölteni az időt, és az illegális szórakozás mellett, vagy a legális szórakozás mellett, aminek részét képezhették a szerenádok 1831-től a színház látogatása, és még hosszan sorolhatnám, megjelent a illegális szórakozás is. Konkrétan a reformkortól biztosan tudjuk, hogy nyaranta, döntően Pest-Budáról, később Budapestről, hamis kártyások, zsebmetszők, prostituáltak tömege zúdult Balatonfüredre. Na most ez utóbbit például a prostituáltokat azért említeném, mert nyilvánvaló, hogy nekik is meg kellett érkezni, de én még egyetlen olyan fürdőlistát se láttam, ahol az lett volna beírva, hogy mit tudom én, Kovács Lujza, Pest-Buda foglalkozása prostituált. Nyilván senki nem így írta be magát. De attól még ott voltak, és hát gigászi küzdelmet folytatott a bencés rend az ellen, hogy ezeket a félvilági, franciául mondják, hogy Dimimond világhoz tartozó embereket kiszorítsa Balatonfüredről, de hát gyakorlatilag semmi esélyük nem volt arra, hogy érvényesíteni tudják ezen akaratukat. A fürdőközönsége jelentős részének meg igénye volt erre. Ne felejtsük el, hogy a nyaralásnak is az is a része, hogy az ember a szó minden értelemben lazít. Tehát egy rendes hivatalnok otthon nem teheti meg, hogy hajnali fél háromkor megy haza, dülöngélő léptekkel, fogyatkozás szenvedett mozgáskultúrával, mert a szomszédok meglátják, mit fognak szólni, mit gondolnak. Hát, ha ez Balatonfüreden csinálja, akkor az kevésbé szembetűnő, nagyjából úgyis mindenki van itt. Tehát amikor megpróbáljuk elképzelni ezt a idealizált Balatonképet, a csíkos fürdőruhás urak, a nagy kalapú hölgyek, emellett azért lássuk meg ezt a arcát is Balatonfürednek, amit hogyha így reálisabban látjuk, akkor hát arra fogunk jutni, hogy nem biztos olyan tökéletes világ volt ez, ám de roppant
izgalmas. Igen, és például amit ma megfigyelünk Siófokon, hogy én olyat is hallottam, hogy nyáron 1 millió ember is lehet ott, miközben az alap lakossága ugye ennek a töredéke. Tehát a Balatonfüred ezt már átélte a 19. században, hogy egyszerűen dupla-tripla annyi, sőt még többször annyi ember van ott.
Átélte, de messze nem ilyen mértékben. Meg azért azt ne felejtsük el, hogy a Füred falu az fönn van Északabbra, fürdőtele pedig lent van a Balatonparton. Magyar paraszt az nem építkezett a Balaton partjára, mert pontosan tudta, hogy a víz mozog és veszedelmes tud lenni. Tehát a falu az egy közigazgatási egység volt, a savanyú víz, a fürdőtelep az meg egy másik. Természetesen nem volt a kettő messze egymástól, tehát a falu is megérezte a fürdővendégek jelenlétét, már csak azért is, mert felsétáltak oda, meg vásároltak ezt azt. De a dolognak a lényeg a következő, hogy nyaranta természetesen az egyébként üresen kongó fürdőtelep megtelt emberekkel, és a fürdőlisták tanúbizonsága szerint a 19. század derekán egy olyan május 15-től szeptember 15-ig, már május 15-én indult a előidény, szeptember 15-ig tartott a utóidény. Évente egy olyan 2500 ember biztos, hogy fölbukkant átlagba Balatonfüreden, ami hatalmas számnak számított. Aha, ebben az
csak lehet, hogy annyi lesz a válaszod, hogy nem. De azért rákérdezek, mint aki nagyon-nagyon szeret természetet járni és túrázni. Szóval, hogy ugye ma szinte minden létező balatoni város fölött, ha van egy kis domb, akkor azon találunk egy kilátót. Lehet komolyabb túrákat is tenni, akár 20 kilométert is, de hogyha valaki csak fel akar sétálni és körülnézni, akkor ez megtörténhet. Ilyen jellegű fejlesztések voltak a 19. században, mert említetted te is a kirándulásokat, tehát ahhoz, hogy kirándulj, ahhoz nem árt, hogyha van egy olyan ösvény, amivel legalább egy, nem tudom, bozótvágóval végigmentek, hogy azért úgy lehessen legalább livasorba haladni. És illetve a kilátók, ugye, egy legalább kilátó pontok voltak-e?
Voltak ilyenek, ott van például Badacsonyban az Ranuller kereszt, amit a veszprémi püspök állított föl, is onnan például gyönyörű kilátás nyílik. De azért ezt nem úgy képzeljük el, hogy a 19. századi fürdővendég Libasorba elmegy túrázni, és a túrázó köszön a túrázónak, mert akkor ismerősnek számít, akkor is, hogyha soha nem látta korábban. A kirándulásokat inkább úgy képzeljük el, hogy a tavon hajókáztak, vagy elmentek mondjuk Tihanyba megnézni a Visszhangdombot, meg a templomot, elmentek Badacsonyba, sokkal inkább egy ilyen kultúrával övezett, ötvözött túrák voltak ezek, mint sem a tiszta természet szeretet. Nagyon-nagyon óvatosan kell kezelni ezt a természetbe vágyást, erre az előbb utaltam, hogy persze elmegyek, megnézem, nagyon szép, de ha lefekszem a fűbe, akkor jönnek a bogarak, minden ragad, nem, akkor szépen visszamegyek, megfürdök, leülök a teraszra és iszom egy fröccsöt. Tehát inkább így lássuk ezt a dolgot. Az elvágyódásnak meg voltak a korlátai.
Egy nagyon pici kitekintést tennék itt egy másik szakterületedre, a balatoni borászat, és egyébként ugye a sörfőzés is, mert hát ugye itt voltak olyan szerzetes rendek, akik sört is főztek, sőt a mai napig teszik. Gondolom ezt az időszakot mai szóval élve nagyon lájkolta.
Természetesen így van, Balaton északi partján ugye kiváló borok termettek, és hát igen, sörről is lehet beszélni, nem is elsődlegesen szerzetes rendek felől közelíteni ezt meg, hanem ott van Keszthely. Keszthelyen a 1840-es években fölbukkan egy Václav Reisl, vagy Reisl Vencel nevű csemorva német úriember. Kibéreli 20 évre a festeticsek, tehát az arisztokrata csalás sörfőzdéjét, majd 20 év után ezt megvásárolja a saját tulajdonába, és amikor Václav Reisl alias Reisl Vencel meghal, akkor elmondhatjuk, hogy egy sikeres migrációs modell van mögöttem, mert addigra már Keszthely városnak a bírája, a város bírája. Viszont nincs neki utódja, ezért elhozatja Morvaországból, pontosabban magához kéreti az unokaöcsét, az ifján Václav Reislt, vagy Reisl Vencelt, ő lesz az utódja. Ő már olyan bevételre tesz szert a sörrel, hogy a festeticsek után ő a második leggazdagabb családfeje Keszthelyen. Ő pedig a fiának, aki már magyar nevet visel és Imrének hívják, adja tovább a sörgyár vezetését, és Reisl Imre pedig minden tekintetben az édesapja nagybátyját követi, mert belőle is városbíró lesz, plusz kiváló sörfőző. Fennmaradt a 1850-es évekből például a Balatonfüredi nagy vendéglő egyik étlapja. Érdemes megnézni, itt sört nem fogunk találni, de az étlap sok mindenről árulkodik. Például a különféle ételtípusok nevét adják meg csak két nyelven, németül és magyarul, de már a konkrét ételek csak németül vannak megadva, amellett, hogy kiváló magyar borok meg ilyenek tűnnek föl. Ugye a német volt a közös nyelv, amit mindenki beszélt, tehát ezt lássuk mögötte, ne valamiféle nacionalista duzzadást. És nagyon jellemző, hogy a ki van hagyva az ételek ára, amit valószínűleg utólag írkáltak be, ez arra utal, hogy nem feltétlenül volt stabil a pénz, mert különben lehetett volna azt ott is nyomtatott számokat dolgozni, de hát nem. Úgyhogy a balatoni vendéglátás valóban az itt kap egy nagyon komoly löketet, hiszen ezek a kedves vendégek, ezek folyamatosan ettek, ittak, és van egy nagyon sajátos fürdői intézmény, francia szóval szokták ezt jelezni, ez a table d'hôte. a közös asztal. Ennek a lényege, hogyha valaki nem akar külön figyelmet fordítani arra, hogy itt tegyek, vagy ott tegyek, vagy amott tegyek, akkor kvázi menza jelleggel befizethetett egy ilyenre. És akkor fogta magát, tudta, hogy egy középárért fog kapni egy viszonylag jó ételt, nem kellett állandó figyelmet fordítani arra, hogy válasszak reggeliző, meg ebédlő, meg vacsorázó helyet, és ez is a társadalmi integrációnak egy terepe volt, mert itt egymás mellé kerülhetett két teljesen más társadalmi közegből érkező ember, table d'hôte, közös asztal, nem az volt a cél, hogy integrálja a társadalom egyes részegeit, de ezzel a mellékhatással is járt.
Na most két kérdést párhuzamosan tennék fel, mert az én képzeletemben ez valószínűleg párhuzamosan fejlődött ki, de hogy meddig tartott Fürednek ez a vezető szerepe, illetve mikortól kezdődik el az, hogy a Balatonban is fürdünk, mert gondolom, hogy más fürdővárosok is egy idő után megjelentek, különösen ugye mondtad Szántód meg Siófok, hogy az a direktbe vitt a vonat, de mondjuk nem mindegyik rendelkezett gyógyvízzel. Tehát, hogyha jól sejtem, akkor náluk igenis kénytelenek voltak a Balaton vizét felhasználni és strandokat kialakítani.
Hát nem is, hogy kénytelenek voltak, hanem megváltozott a közízlés. Tehát egész egyszerűen 1840-es években már van rá példa, hogy fürdenek a Balatonba, például Vörös Marti Mihály. Nagyjából 1850-es, 60-as évektől meg nagyon is vonzóvá válik a Balaton. Tehát már van hidegfürdő, egyébként már reformkorban is, csak nem az a meghatározó Balatonfüreden. Utána viszont egyre inkább fontosabb szerepe lesz 1865 nyaráról, ha jól emlékszem, akkor 15 éves Gróf Zicsi Géza, akinek a jobb keze leszakadt, mert felrobbant a kezében egy pisztoly vagy egy puska vadászaton. Egyébként aztán félkézzel európai hírű zongorista lett. Na őt elküldik Balatonfüredre a szülei, hogy testileg, lelkileg gyógyuljon, és ő leírja, hogy kiment a hidegvízi fürdőbe, ott női fürdőruhát öltött magára, hát az kevésbé volt annyi anyagtakarékos, mint napjainkban, tehát nehezebben lehetett észrevenni a különbséget. Beúszott a hölgyek közé, és itt páratlan izgalmas bokákat látott, jól meg is büntették, amikor lebukott. De ugye ez már mutatja a hidegfürdőnek a létét. Viszont azáltal, hogy a Balaton vize vonzerőt tudott gyakorolni az emberekre, azáltal Füred elkezdte elveszíteni a monopól helyzetét, hiszen már oda Füredre sem azért érkezett az emberek túlnyomó többsége, döntő többsége, hogy a gyógyvizet használja, hanem hogy jól érezze magát, nyaraljon, utazzon, bulizzon, fürödjön, csobbanjon egyet. Ebből következett aztán az, hogy egy ponton túl a Balaton összes települése Füred vetélytársává vált. És ezek közül kiemelkedik Siófok, hiszen amikor megérkeztek a vonattal Siófokra, volt, aki aznap nem tudott tovább menni kompal, hát Siófokon is elkezdett kiépülni az infrastruktúra. Kávéházak, szállodák, és így tovább. És egy ponton túl azt mondta a kedves fürdővendég, de hát miért menjek én át Balatonfüredre, ha itt is van minden. Ráadásul ezek újonnan épültek, modernebbek. Egyszerűen fogalmazva, Balatonfüred a századfordulóra nem csak a monopól helyzetét vesztette el, hanem le is maradt például Siófok mögött, és a 10-es évek elején kap a fejéhez a benzésrend, hogy hoppá, újra fejleszteni kéne, mert ez a régi fél évszázad eredeti fejlesztés immáron elavultnak számít. A fejlesztés el is indul, de ennek aztán véget vett az első világháború. Úgyhogy gyakorlatilag a századfordulóra kiépül a Balatonpart, főleg a déli part az nagyon megerősödik, ilyen tekintetben Siófok lesz a új idézőjelbe főváros, és Balatonfüred egy kicsit ilyen konzervatívabb, kicsit ilyen óvilágibb, 19. századiasabb fürdőhelynek számít. Siófok az kifejezetten a modern városi polgárságnak lesz a kiemelt fürdőhelye, de például Balatonfővár meg az arisztokráciát vonza, tehát elindul egyfajta ilyen szeparálódás is, de lényegében ez az időszak már arról szól, hogy a Balaton egésze óriási vonzerőt gyakorol mindenkire. Aztán, amikor eljön az első világháború, majd annak a vége és vele Trianon, innentől kezdve válik a Balaton úgymond kormányzati szinten is nemzeti értékké, hiszen számos hagyományos nyaraló és üdülő helyet lecsatoltak Trianon révén Magyarország területéről, és az, hogy a Balatonhoz menjenek nyaralni az emberek, az egyfelől kényszer volt, másfelől pedig hát ajánlatos is, hogy idehaza költse a magyar ember a pénzét, ne pedig külföldön, és innentől kezdve a horti korszakban a Balaton története egy teljesen másik irányba megy el, fokozottan érvényesül mindaz, amiről korábban beszéltem. A monarchiának ez a kicsit kedélyes, kicsit polgárias, kicsit ilyen konzervatív, Kródi Gyula által, Ötvös Károly által, Jókai Mór által megidézett fürdő élete, ez végképp az enyészeté lesz.
Aha, tehát akkor ez teljesen át is alakulna, ez is nagyon-nagyon érdekes. Vannak-e, tudunk-e sztorikat, botrányokat felsorolni esetleg a 19. században? Azért is kérdezem, mert már korábbi adásunkban is említetted, ahol 19. század, 20. századról beszéltünk, akkor éppen a társadalmi prüdség kapcsán, hogy azért az egyik ilyen fő forrás például ugye a rendőrségi, nem biztos, hogy akkor így hívták, de jelentések, tehát hogy ki milyen bűnöket követett el, de vannak-e olyan sztorik, ami akár a régi típusú fürdőkkel kapcsolatban jönnek fel, vagy akár egyáltalán a Balaton környéki fürdőhelyek, most már, ha eljutottunk a 20. századig, akár turista helyeknek is nevezhetjük őket, szóval annak kapcsán.
Én egyet mondanék a számos közül, ami azt gondolom, hogy nagyon jó jellemzi már a reformkorban hogyan nézett ki ennek a fürdőhelynek a nem feltétlenül legális élete. 1840 vagy 41 nyarán vagyunk, igazából teljesen mindegy melyik évben, de a kettőből az egyik, és leül kártyázni egymással három úri ember. Úgy hívják az egyiket, hogy Prodanovics Dániel, neki van egy Kovács Ferenc nevű társa, nem is biztos a Ferenc, de Kovács, igazából mindig Prodanovics a főszereplő, és vele szemben pedig áll egy másik, egy Román Károly nevű ember. És Prodanovics Makaón, ez ilyen Gorcsa Vivános történet, áll a Rejtő Jenő, rengeteg pénzt nyer től a másik embertől, Romántól, aki nem is tudja neki kifizetni az adósságát, de megállapodnak abban, hogy másnap a sétányon, ahogy úri emberekhez illik, rendezi a hátralékát. Találkoznak is ott, de igen ám, de közben Románt elmondása szerint felvilágosítják, hogy Prodanovics nem ügyvéd, mint ahogy mondta magát, hanem idézem professzionátus spíler, magyarán fogalmazva profi, szerencsejátékos és hamis kártyás, aki pechfógeleket, palimadarakat keres és azokat fosztja ki a Kovács nevű társával összejátszva. Román, aki egyébként szintén ügyvédként jelenik meg a fürdőlistán, ezt a sétányon közli Prodanovicssal, tehát közli vele, hogy nem egyenlíti ki a fennmaradt adósságát, hanem egész egyszerűen, mivel a hamis kártyás, erre semmilyen körülmények között nem lesz hajlandó. Erre Prodanovics felszólítja, hogy vonja vissza a sértést és tör lesz az adósságot, fizikai atrocitásba torkollik ez az egész, vagy farba, vagy ágyékon rúgja a Prodanovics Románt, szétválasztják őket, majd mind a kettő pereli a másikat. Na és hát a periratból a következő derül ki. Román, aki úgymond, akit megfosztottak a pénzétől, hamis kártyával, és ügyvédnek adta ki magát, igazából nem ügyvéd, bár ezt mondta a fürdőlistán a ívre, amikor felvették az adatait, hanem vámhaszonbérlő is, mint ilyen sokszor alperes, mert hogy megpróbált jogtalan haszonvámat is szedni, és egyébként pedig szenvedélyes szerencsejátékos. Vele szemben Prodanovicsról az derül ki, hogy hát természetesen ő sem ügyvéd, hanem a Wurmudvarba profi szerencsejátékos, és valóban hamis kártyás. Nyaranta Balatonfüreden van, egyébként pedig Pesten. És hogyha ezt az egészet megnézzük, akkor tényleg láthatjuk azt, hogy mit értettem én az alatt, hogy a Dimimund figurái ott vannak Balatonfüreden. Egyébként az egésznek az lesz a vége, hogy bármennyire meglepő, de alapvetően Román jön ki rosszabbul ebből a dologból. Prodanovics Dániel pedig később a 48-49-es forradalmi szabadsághoz kormánybiztosának, későbbi mártírjának, Csányi Lászlónak lesz a bizalmasa, akinek úgy szerepe van abban, hogy végül is nem Román, hanem Prodanovics jól ki ebből az egészből. Dacára annak, hogy ő a hamis kártyás, és ő bántalmazta fizikailag Románt. A vitáról meg mindent elmond, megpróbálom idézni nagyjából a oda-vissza érvelést. Román azt írja a keresetében, hogy az engemért rettenetes megtámadtatás következtében szörnyű veszteség ért, olyan értelemben, hogy nagyobbnak tartja ezt minden asszonyi hívságból boldogított férfi, mint hogyha kezét vagy lábát veszíteni el. Ezt talán nem kell lefordítanom mai magyarra. Amire a válaszában azt írja Prodanovics, hogy igen, ez lehetséges, de egy 60 év feletti aszkóros külevényű embertől asszony személy az elhálást úgyse kívánja, eképpen ő veszteség nem érte.
Hát ez óriási, Jézusom. Nagyon jó, akkor is ment azért az érvelés, meg a szájkarat el, csak akkor még periratokban is. Zseniális. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy ugye hol lehetett igazából kártyázni, meg szóval, hogy a kaszinóknak az elődjei, tehát illegális helyek, ahol most a kaszinó nem illegális, bár most Magyarországon pont az, de szerintem minden hallgató érti, hogy mire gondolunk itt, tehát, hogy ezek megjelentek? Volt olyan, hogy valaki a házát erre bérbe bocsátotta, vagy szóval, hogy ennek vannak nyomai szerinted?
Vannak, de ne klasszikus kaszinókat képzeljünk el, ugye voltak legális kártyajátékok, például a tarok, az egy kifejezetten előkelő úri játéknak számított, és voltak illegálisak, ilyen a makaó például. Most a helyzet a következő, hogy hol lehetett illegális kártyapartikat rendezni? Kocsmák mélyén, szállodai szobába, magánlakáson. Mit értek magánlakás alatt? 1866-ig Balatonfüreden nem engedték senkinek, hogy magánvillát építsen, arra törekedett a bentésrend, hogy a általuk fenntartott szállodákba vegyenek ki szállást a kedves vendégek. Na de a 60-as évektől, amikor már a vasút révén könnyebb volt Füredet megközelíteni, volt olyan vendég, aki azért fordult meg, mert nem volt szállás. Abban a pillanatban rendengedélyezte a magánvillák felépítését, hiszen akkor már oda megy az a vendég, aki egyébként nem tud náluk szállást foglalni, többi pénzét úgyis náluk költi el. Itt is lehetett például kártyázni. Francsics Károly veszprémi borbélymester a reformkor éveiben, meg aztán később is rendszeresen leírja, hogy akárhol megy Füreden, prostituáltak seregébe fut bele, meg hamis kártyások seregébe fut bele. Van olyan, aki ember, aki az emlékirataiban leírja, hogy egy Oszlányi nevű ember pénzt kért tőle, mondván, hogy kifosztották, aztán kiderült, hogy nem kifosztották, hanem Balatonfüreden kártyázza el minden létező pénzét. Tehát ezeket ilyen zukkocsmákat képzeljünk el, félre ilyen eldugott sarkakat, termeket, és legfőképpen a magánterületet, ahol igazából lehetetlen előzni, hogy ki mit csinál. De ne ilyen klasszikus krupi és kaszinós, meg ilyen dolgokat, ez azért nem volt. A mértékről mindent elmondta, hogy Széchenyi István, amikor érvel a balatoni gőzhajózás mellett, akkor azt írja, hogy egyetlen éjszaka több pénzt pazaroltatik el jellem ész romboló szerencsejátékokra, mint amennyiből életbe lehetne léptetni az első balatoni hajóvízre bocsájtását.
Hoppá, és ha már hajók, akkor az is felmerül, már csak logikusan is, hogy vajon mikor, mert nyilván sokáig a hajók azok tényleg csak szállításra szolgáltak, de az úgymond luxus hajóutak elődje az megjelenhetette a Balatonon, mert szerintem az is kiváló alkalom lenne mondjuk egy ilyen kártyázásra.
Megjelent olyan értelemben, hogy a Kisfaludi az ugye egyrészt szállította a kedves vendégeket egyik erről a másikra, de egy idő után sétahajózásra is igénybe lehetett venni, és 1880-as évektől pedig már egyre több hajó van a Balatonon, részben ugye kifejezetten funkcionalista módon használják ezeket, tehát egyik erről a másikra viszik a kedves nyaralót, de a sétahajózás addigra már egy kifejezetten bevett dolog, de arról nem beszélve, hogy létrejön Balatonfüreden a jachtegylet, ami egy idő után fölveszi Stefániának, Rudolf főherceg özvegyének a nevét, egy balatonfüredi látogatás a nyomán, és ez a jachtegylet, ez már megint egy másik hasznosulását mutatja a Balatonnak, amikor ugye már hobbiból jachtokkal szelik a hullámokat, és ez egy nagyon előkelő, jellemzően arisztokrata körnek volt a szórakozása.
Nyaralók, mint olyanok, az, hogy mondjuk egy tehetős pesti polgár vagy kereskedő vagyok, és megtehetem, hogy veszek egy nyaralót a Balatonon valahol, ahol mondjuk van egy saját partszakaszom, van egy saját stégem, ugye ma ez ilyen mindennapos, sőt igazából ma pont, hogy felvásárolják a Balatont, úgyhogy ettől már elfele megyünk, de szerintem ennek is el kellett kezdődnie, de ha tippelnem kéne, inkább a 20. században.
Az a helyzet, hogy ez már 19. században is megy, például Fonyód úgy épül, hogy egy szaplancai Manó nevezetű orvos kitalálja, hogy parcellázzák föl Fonyód egy részét, és akkor itt majd előkelő villákat lehet építeni. Ugyanez megtörténik Siófokon, megtörténik Balatonfüreden, tehát egész egyszerűen minden komolyabb balatoni településnek megvan az a villa negyede, ahol jellemzően ilyen svájci favázas stílusú házakkal indul ez az egész, van egy része korábbi pincékre épült rá. Az a fajta nyaralási mód, hogy előkelő gazdag emberek, beleértve a pénzarisztokráciát, a kereskedőket, a bankárokat, és beleértve az arisztokráciát, tehát a hagyományos elitet saját villában tölti a napjait a Balaton, ez teljesen hétköznapi a 19. század második felében. A 20. században inkább ez abban változik meg, hogy a Horthy korszakban kicsit jobban kinyílik a társadalmi olló, és ekkor jelennek meg az első úgynevezett kis hétvégi vikillók a Balatonnál, de ezt a vikillót tegyük zárójelbe, tehát a hatalmas gyönyörű villákhoz mérten jóval kisebb épületek, ezt jellemzően már középpolgárok csinálják meg, mert az akkori infrastruktúra keretében már könnyen meg lehet tenni, hogy pénteken leugrom Balatonra, vasárnap visszajövök. Aztán 45 után ez egy teljesen másik irányba megy el, akkor vannak már ezek a tényleg kis szózások, kutyaolnyi kis balatoni nyaraló, de mégiscsak az enyém, mégiscsak el tudok menni a vízhez, és jól tudom érezni magam.
És a kommunizmusba jött a Balaton a magyar tenger mondás is, ugye? Jól emlékszem.
Korábban is emlegették már, de akkoriban vált országosan népszerűvé, és igazság szerint a Balatonnak a jellegét azt gondolom, hogy ez a szókapcsolat a magyar tenger kiválóan vissza is adja.
Jó, akkor az adásunk utolsó kérdése következik, ez pedig az, hogy a Balatonnak az ilyen infrastruktúrális fejlődése, meg hajózás, tehát hogy hamar eléri valószínűleg azt, hogy a magyarok ide mennek nyaralni, viszont a külföldi turizmus az teljesen csak ilyen rendszerváltás utáni történet, mert ugye én úgy emlékszem, hogy például a kommunizmusban azok az országok, akik ugye a vasfüggönyön innen rekedtek, tehát hogy azokban az országokból is lehetett akár jönni a Balatonra üdülni, sőt, ha jól tudom, akkor direkt üdültetés fogalma is megjelent.
Külföldi vendégek már a reformkori Balatonfüreden is előfordultak, de kivételnek számítottak, és ez nagyjából a 19. század egészére igaz. Jellemzően akkor jött ide külföldi, ha felkerestél magyar ismerősét, például egyik arisztokrata a másikat, vagy egyik orvos a másikat. Ez nem minden fürdőben volt így, például Kárzbádnak hatalmas külföldi vendégforgalma volt, de hát annak a nyaralóknak a száma az közel a tízszerese volt a Balatonfüredinek, ha ugyan nem több. Jóval nagyobb hírneve volt, jóval mélyebbre nyúltak a fürdőtörténetének a gyökerei. Tömeges külföldi turizmusról lényegében még a két háború között se beszélhetünk Magyarországon, ez valóban a 45 utáni időszaknak a terméke abban a formában, ahogy ma ismerjük.
Katona Csaba, nagyon szépen köszönjük, azt hiszem, hogy rengeteg információt megtudtunk a Balaton kifejlődéséről, de közben azért jó sok sztorit, és egy kicsit bele is láthattunk abba, hogy hogyan éltek akkor az emberek, és hogy hogyan szórakoztak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma is elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a figyelmet, és hát az egyik legkedvesebb témám, úgyhogy örülök, hogy erről is szót ejtettünk, nem sokára jön a nyár, remélem lesz egy jó szezon.
Igen, és kedves hallgatók, nektek pedig mondom, hogyha még többet meg akartok tudni a Balatonról, akkor érdemes Csabát követni, mert több helyen is szokott előadásokat adni, akár a Balaton helyszínén is, de akár más városokban is, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen érdemes elmenni Csaba előadásaira. Most viszont búcsúzik, hát egyrészt ugye a társszerkesztőnk Katona Csaba ezt már meg is tette, és most Rédai Gábor is megteszi, valamint producer párosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd. Jövünk a következő héten is, amit ma mondtunk, az viszont már. történelem.
Ez egy Béton podcast.